Isten tiszteletünk kezdetén a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten. Elfoglalva a 469. dicséret első 4 versét énekeljük. A 469. dicséret így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem, fordítsd felém füledet, hamar szabadíts meg. Légy erős kősziklám, erődített váram, hogy megtarts engem. Amen. Imádkozzon. Olyan jó, Urunk, hogy Te olyan biztos pont vagy az életünkben, mint egy hatalmas szikla, ami akár évszázadokon is keresztül ott van a maga helyén. És így hozzád, mint a mi kősziklánkhoz menekülünk, hozzád jövünk. Mind abból, ami körülvesz bennünket, amiről sokszor úgy érezzük, hogy összeroppant minket, hiszen, Uram, annyi minden forgatag vesz körül, és olyan sok zaj omlik ránk. De köszönjük, hogy mindezekből jöhetünk hozzád, és kérhetjük, hogy adj nekünk a lényünkben csöndöt, add, hogy most itt a Te színed előtt tudjunk elcsendesedni, és átéljük jelenlétedet, meghalljuk a Te drága szavadat. Mert, Urunk, csak a Te szavad tud nekünk igazán békességet adni. Te tudsz feltölteni, hogy képesek legyünk tovább menni, mégpedig úgy, hogy vigyük azt az evangéliumot, amit ránk bíztál, hogy meg tudjuk élni a mindennapokban azt, hogy a tieid vagyunk, és be tudjuk mutatni, hogy mennyire szereted is te a tőled elszakadt bűnös embert, hogy mit tettél értünk azért, hogy megments, Úramat, hogy minél többen ezt meghallják, hogy minél többekhez eljusson ez az üzenet általunk. Kérünk így most, jöjj közel hozzánk, te tudod, hogy mit hordozunk, mi van bennünk, segíts, hogy mindezt letegyük oda a kereszt tövébe, hogy felszabaduljunk, hogy megtisztuljunk az Úr Jézus vére által, és tudjunk növekedni a hitben, és előre haladni a megszentelődésben. Kérünk így, formáld, alakítsd a mi életünket, Jézusért kérünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, harmadik fejezetének mind a 18 verséből. Tehát Isten igéje szól hozzánk, Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, harmadik fejezetéből. Kezdjük ismét ajánlani magunkat? Vagy talán, mint némelyeknek, nekünk is szükségünk van hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira. Ilyen bizodalmunk van Krisztus által Isten iránt. Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat, ellenkezőleg. Ami alkalmas voltunk, Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. De eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. A második levelet írja már az apostol a korintusi gyülekezet számára, mégpedig azért, mert az első levél nem ért eredményt. Nem végezte el azt a munkát a korintusiakban, amit Pál el akart érni. Tudjuk azt, hogy támadták az apostolt, nem is fogadták el őt sokan a gyülekezetből apostolnak. És voltak, akik azt mondták, hogy az ő számukra tekintély Péter, másik csoport számára Apollós, és így elkezdett szétszakadozni ez a gyülekezet. De voltak egyéb problémák is, hiszen nem igazán jól élték meg az úrvacsorai közösséget, nem jól éltek, nem jól használták Istennek kegyelmi ajándékait, és sokszor zűrzavar volt az Isten tisztelet, békétlenség volt a gyülekezetben, és Pál írja a levelet, de nem rendeződtek a dolgok, és ezért egy újabbat ír. Sőt, azt mondják a teológusok, hogy Pál apostol tulajdonképpen 4 levelet írt. Efézusba, de 2, vagyis Korintusba, de 2 elveszett közülük. És ez annyiból érdekes csupán, hogy hát hányszor és hányszor tollat kellett ragadni az apostolnak, hogy ezt a gyülekezetet a jó irányba tudja tájolni, hogy segítse őket abban, hogy a problémák megoldódjanak, és bizalom legyen a szívükben ő iránta. De azt látjuk, hogy még ebben a levélben még erőteljesen kell azért munkálkodni, hogy elfogadják őt apostolnak. Mindez valószínűleg abból támad, mármint a probléma, hogy őt némelyek nem fogadják el, hogy amikor az apostol a második missziói útja során eljutott Korintusba, ott létrejött a gyülekezet, eltöltött 18 hónapot ebben a városban, egy gyülekezet alakult ki, viszont azóta már eltelt sok év. És bekerültek a gyülekezetbe olyan emberek, akik nem ismerték Pált. Vagy a gyülekezet tagjainak a munkássága során jutottak hitre, vagy Apollós munkássága által, vagy amikor Péter arra járt, az ő ige hirdetésük szólította meg ezeket az embereket, és Pált valahogy nem akarják ugye elfogadni, mert nem ismerik. És ugye az előző fejezet végén elmondja, hogy ő hogy is érkezett Korintusba. Ugye, hogy ugye Tróászból érkezett meg, Krisztus evangéliumát hozta. És ha az apostolok cselekedeteit olvassuk, akkor tudjuk azt, hogy Pál nem akart Európába jönni. Nem ő tervezte meg ezt az utat, hanem az Úr Jézus szólította meg pontosan Tróászban, egy látomás által, hogy menj el Macedóniába, és segíts nekik. Segíts nekik az evangéliummal. Segíts nekik az ige hirdetéseddel. Mivel segít? Ha megismerteted Isten kegyelmét és szeretetét, ha elmondod nekik, hogy Isten úgy szeret benneteket, hogy emberré lett értetek, és az ő fia Jézus személyesen jött el ebbe a világba. És Pál elment, engedelmeskedett, és hirdeti a korintusiaknak is az evangéliumot. De ott nem volt könnyű, mert nagyon hamar támadták. Ugye a legtöbb helyen, ahol éltek zsidók, és volt zsinagóga, Pál először odament. Így volt Korintusba is. Először a zsidóknak mondta el, hogy ide figyeljetek, hát ti várjátok a messiást, de Isten már elküldte. És én tudom, hogy ki az a messiás, a názáreti Jézus, akit ti megfeszítettetek, de Isten feltámasztotta őt és él. És általában ezt nem tudták elfogadni. És elzavarták Pált. Nem engedték, hogy újra a zsinagógába tanítson. Üldözték, bántották. És Pál azt mondta, hogy elmegy a pogányok közé. És a korintusi nem zsidóknak hirdette az evangéliumot, de a zsidók annyira megnehezítették a munkáját, meg az életét, hogy el akart menni nagyon rövid idő után. És akkor az Úr Jézus megszólítja őt, hogy ne félj, hanem maradj és hirdesd itt az evangéliumot, mert nekem sok népem van ebben a városban. És így marad még ott aztán 18 hónapig. Tehát nem volt egyszerű ott a munka. De Pál maradt és hirdette az evangéliumot. Azt mondja, Krisztus jó illata vagyunk. Ő Krisztust vitte ezeknek az embereknek. Árad belőle Krisztusnak az illata. Milyen illat árad Krisztusból? A megbocsátás, a szeretetnek az illata, az újrakezdés illata, hogy újra lehet kezdeni vele és általa. És ez csodálatos üzenet. Gondoljuk meg, hogy Pál apostol Korintusba úgy érkezik meg, hogy nem sokkal előtte Filippibe megbotozzák, és börtönbe csukják, ott még kalodába is szorítják a lábát, megláncolják a kezét. És hát ennek a nyoma ott van a testén. Nem kisportolva, erőtől duzzadva érkezik meg, hanem úgy, hogy a Krisztusért elhordozó szenvedések látszódnak rajta. És Pál nem úgy megy, hogy panaszkodik, hogy jaj, hát én olyan jó dolgokat teszek, és a legnagyobb és legjobb hírt hozom, és nem kell nekik, megvernek, ahogy tették Filippiben. Be is börtönöznek. Mennyit kell szenvednem? Nem, hanem ezen az összevert emberen keresztül Jézus lénye áradt. Mert Pál megbocsátott azoknak, akik neki szenvedést és fájdalmat okoztak. Hát gondoljunk arra, hogy amikor a Filippi beli börtönőr öngyilkos akar lenni, mert megrémül, hogy ha Isten itt földrengést adott, és kinyílt a börtönajtó, meg lehúltak a bilincsek, elmenekülnek a rabok, és akkor őt felelősségre vonják. És akkor Pál azt mondja, ne tégy semmi kárt magadban. Odafigyel arra, aki néhány órával korábban az ő összevert testét kalodába zárja. Folyik belőle a vér, tele van sebekkel, és még megtetézi azzal, hogy plusz szenvedést adok rád. Gyötrődj a kalodában, gyötrődj a bilincsektől, és gondoljunk bele, ha nekünk valaki ilyen fájdalmat, szenvedést okoz, hogy reagálunk. Odafigyelünk rá? Odafigyelünk, ha valaki nekünk bántást okoz, fájdalmat, sebet, rosszat tesz. Odafigyelünk rá? Vagy lehet, hogy elfordítjuk a fejünket. És Pál nem fordítja el a fejét, amikor észreveszi, hogy ez a börtönőr a kardjába akar dőlni, hanem azt mondja, ne tégy kárt magadban. Hát ez a Krisztus illata. Hogy odafigyel azokra is, akik ellenségei. Imádkozik és jót tesz velük. És azt mondja, hogy amikor kérdez a börtönőr, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Vagyis megmutatja neki, abból a kétségbe esett, kilátástalan élethelyzetből a kivezető utat. Higgy Jézus Krisztusban, és megmenekülsz, és üdvözülsz, és életed lesz. Tehát ez a illat árad belőle, és ezt vitte oda Korintusba. És most írja, hogy hát most mit tegyünk? Most kezdjem el magamat ajánlani, hogy hát igen, hát lássátok, mit is tettünk, hát igen, vagy kezdjem bizonygatni, hogy én is ugyanolyan értékű apostol vagyok, mint Péter, János és a többiek. Azt mondja, nem kell nekem bizonygatni. Vagy menjek el Péterhez, és kérjek megbízó levelet? Hát nézzetek az életünkre. Nézzétek meg a munkánkat, az beszél. Hát minek kérjek én megbízó levelet, amikor a munkám beszél, magáért beszél, és mit mond? Hát ti vagytok Krisztus levele. Hát miért kéne nekem ajánló levél? Hát nézzetek magatokra. Hogy jött létre ez a gyülekezet? Hát úgy, hogy én elmentem hozzátok, és hirdettem a Krisztust. Hogy ott munkálkodtam, kell ennél még nagyobb bizonyság? Tehát az számít valamit, ha egy általatok elismert ember azt mondja, hogy igen, hát Pál megbízható. Mit számít az? Mennyi mindent tudunk mi mondani egymásra? És hányszor átéljük, hogy valaki szépeket mond egy másik emberről? Igen, benne bízhat. Igen, ott ő érdemes fölvenni a munkába. Hányszor mennek emberek, ugye, hogy valaki ajánlja őket a főnöknek. Igen, megbízható, ismerem. De miről van szó? Jön hozzánk ugye valaki, hogy hát már rég nincs munká, nem tudna ajánlani valaha, persze majd a főnöknél beajánlak. Ugye? És akkor fölvesz a főnök, hogy igen, mert beajánlották, megbízható. Aztán lehet, hogy kiderül egy idő után, hogy igen, beajánlotta, mert rokon, mert ismerős, de nem ért ahhoz a munkához. Kár volt felvenni. Hányszor van ilyen csalódás? És mit mond Pál? Nem az a bizonyíték, hogy valaki ajánl, hanem az, hogy hogy állom meg a helyemet. A bizonyíték az, hogy hogy végzem a munkámat. A bizonyíték az, hogy a ti életetek megváltozott. A bizonyíték az, hogy amikor én hirdettem nektek az evangéliumot, átéltétek, hogy a régi pogány, istentelen életetekből Jézus kimentett. Átéltétek, hogy az élet válságotokat, a válságotokból megszabadított Jézus. Hogy begyógyította a lelki sebeiteket. Hogy értelmet adott az életeteknek. Talán köztetek is volt olyan, mint a Filippi beli börtönőr, hogy kétségbe volt esve, hogy nem tudta, hogy mit kezdjen magával. Úgy látta, hogy itt már nincs segítség. És amikor elvittem Krisztust és megismertettem veletek, akkor a kétségbe esett emberek megszabadultak ettől a kétségbeeséstől, és meglátták, hogy van remény Jézus által. Igen, ez nagyon fontos, hogy ti vagytok ez a levél. Az életetek bizonyítja azt, hogy én Krisztust hirdettem. Hisz gondoljátok meg, mielőtt ti Krisztust megismertétek, mielőtt keresztjének lettetek volna, és újjá lett volna az életetek, hát ti is vallásosak voltatok. Bementetek Apolló templomába. Hányszor? De a kétségbeeséstől, a reménytelenségtől, a félelemtől, az aggodalomtól Apolló nem tudott megmenteni benneteket, sem a többi görög istenség. Csak egyedül Jézus. Csak egyedül Jézus. És azt mondja Pál, hogy igen, Krisztus levele vagytok, olvassátok ezt a levelet, nézzétek meg egymás életét. Nézzétek meg, hogy mi történt veletek azóta, hogy ott először hirdettetett a Krisztus. Ugye meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok. Ugye Pál lehet látni, hogy ti Krisztushoz tartoztok, hogy más az életetek. És úgy megkérdezte az Úr tőlem, hogy rajtad látszik? Rajtad meglátszik, hogy Krisztus levele van? És úgy gondolom, hogy ma este ezt mindegyikőtől megkérdezi. Meglátszik rajtad a mindennapokban, a családban, a munkahelyen, ott, ahol mozogsz, hogy te Krisztusé vagy. Meglátszik, észreveszik, hogy változás van az életedben. Észreveszik, hogy növekedés van az életedben. Mert ugye Krisztushoz tartozni nem csak annyit jelent, hogy elmondjuk, hogy valamikor hitre jutottam, megváltoztam, hanem az, hogy látszódik, hogy azóta egyre inkább formálódik, alakul az életem. Tehát látszik-e rajtam, hogy Krisztus levele vagyok, hogy az övé vagyok? Lehet-e olvasni az életemen és az életemben a Krisztus üzenetét, Mit olvasnak ki a magatartásomból, a másokhoz való viszonyulásomból, az életemből? Azt, hogy látják, hogy igen, ő másképp éli meg. Hogy különbözik azokétól az élete, akik nem ismerik a Krisztust. És Pál elmondja, hogy ugye ezt a levelet az élő Isten lelkével írtuk. Nem kőtáblára, hanem a szívhús tábláira. Tehát mit mond, hogy itt nem formalitás történt. Nem arról volt szó, hogy valamilyen újfajta vallás törvényeit tanítottuk meg veletek, hanem az Isten elküldte az ő szent lelkét, és a Szentlélek Isten a szívetekben kezdett el munkálkodni. Újjá tette. Új útmutatásokat, új törvényeket írt a szívetekbe, és ti már ez szerint éltek. És elmondja azt, hogy ugye, hogy nem mintha magunktól lennénk alkalmasak arra, hogy Isten szolgáljuk, hogy ami alkalmas voltunk, Istentől van. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Tehát Pál bizonyságot tesz arról, hogy ő nem azért apostol, mert elvégzett valahol egy kurzust, és kiképezték arra, hogy Jézusnak az apostola vagy szolgálattevője legyen. Ugye mi alkalmas voltunk Istentől van. Ugye Pál mit mond? Hát ha én magamra nézek, akkor látom az alkalmatlanságom. Hát hogy lennék én alkalmas magamtól az evangélium, a békesség evangéliumának a hirdetésére, amikor gyűlölettől lihegtem. Ugye az Abcse 9-ben olvassuk, hogy gyűlölettől lihegve ment a főpapokhoz és kért ajánló levelet Damaszkuszba, hogy összeszehesse azokat az embereket, akik Krisztusban hisznek. Ugye hogy lehetnék én a gyilkos indulattól lihegő ember, a mások halálát, szenvedését kívánó ember, hogy lehetnék én alkalmas? Én nem tudom ezt az indulatot magamból kiszedni. De mi történik? Hogy Krisztus tartott alkalmasnak. Lehajolt, és alkalmassá tett. Újjá tette a szívemet. Ugye alkalmassá tett arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a léleké. Ugye az új szövetség. Pál, amíg nem találkozott Jézussal a damaszkuszi úton, az ószövetség szolgája volt. Ő a mózesi törvényt hirdette. A betű szolgája volt. Azt akarta megtartatni az emberekkel. Pedig saját maga is tudta, hogy nem tudom, nem vagyok képes megtartani. Mert az ember a maga természetétől fogva képtelen az ószövetségi törvényt megtartani. Hát az előbb említetteken keresztül látjuk, hát mit akart ő megtartani? A 10 parancsolatot például. És mi történik? Nem tudja. Nem tudja, mert öl. Ugye ott van például István halálánál. Egyetért. Támogatja. Igent mond rá, amikor megszavazzák, hogy halálra kövezzük. És ő is ott van. Igent mond rá. Hát öl. Nem tudja a törvényt megtartani. De átéli, hogy Krisztus lelke megragadja, és újjá teszi a szívét. Nem maga erejéből lesz Krisztus tanítvány. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy Pál apostol hall Jézusról, átgondolja a dolgokat, megérti az ószövetségi prófétákat, És úgy dönt, hogy igen, hát Jézust kell szolgálnom. Nem. Hanem először Jézus legyőzi az ő lázadó, gyilkos szívét, és majd utána, amikor találkozik Krisztussal, éli át, hogy valóban ő a messiás. És majd aztán elvonul, tanulmányozza az Ószövetséget, és rádöbben, hogy valóban a názáreti Jézus a messiás. Ugye, amit az Ószövetségben olvas, azt összeegyezteti azokkal a bizonyságtételekkel, amit hall a tanítványoktól, meg mind azoktól, akik kapcsolatban voltak Jézussal. Amikor elmondják neki, hogy nézd, hát leprás beteg voltam. Tudod, milyen a lepra? Tudod, milyen egy leprás? Hogy ki van taszítva. És elmentem Jézushoz. És oda engedett a maga közelébe, még meg is érintett. És aztán azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, gyógyulj meg. És meggyógyultam. És új lett az életem. És most már visszakerülök a családomba, a társadalomba. És ezek meggyőzték Pált. És így lett alkalmassá az Isten munkája által. És ma is így van. Ő tesz alkalmassá arra, hogy tudjunk bizonyságot tenni. Nem mi, nem úgy, hogy kapunk egy képzést, hanem úgy, hogy átéljük az ő munkáját az életünkben. Úgyhogy élő kapcsolatban vagyunk vele, és ő ezen a kapcsolaton keresztül alakítja az életünket. És ugye a régi ószövetségi életmódot és szolgálatot a múló dicsőséghez hasonlítja. Mondja, hát ismeritek Mózes történetét. Fönt volt a hegyen, beszélt Istennel, benne volt Isten lényének a kisugárzásában, és amikor lejön a hegyről, ragyog az arca annyira, hogy el kellett takarni. De tudjátok, miért takart el az arcát? Nem csak azért, mert veszélyes volt az a sugárzás, hogy nem bírtak ránézni, hanem azért is, mert tudta Mózes, hogy ez a ragyogás el fog múlni. Ez csak egy darabig lesz. És hogyha ezt nem takarja el, azt hiszik az emberek, hogy nem is találkozott Istennel. És arról beszél, hogy Krisztusnak a dicsősége felülmúlja Mózesnek a dicsőségét. És a Krisztus szolgálata sokkal dicsőségesebb annál, mint amit Mózes végzett. Amit Mózes tett, az mulandó. Amit Krisztus hozott, az megmarad örökre. Igen, Krisztus elmúlhatatlan életet hozott. És aki hisz ő benne, és aki ebben a hitben végigjár egészen a célig, az elmúlhatatlan életet kap ajándékba. Az átéli, hogy ott lehet majd Krisztussal. És akkor beszél még ugye arról, hogy ugye Izrael fiai olvassák ugyanaz Ószövetséget, de azt mondja, eltorpult az értelmük, mert lepel van rajta. Nem értik. Valószínűleg voltak a gyülekezetben zsidók, akik nagyon erősködtek, hogy az Ószövetség, a törvény az a lényeg, és hogyha ezt a pogányok nem ismerik meg, nem tartják meg, akkor igazán nem is lehetnek Isten gyermekei, nem lehetnek igazán keresztjének. És mit mond Pál? Hogy emberek, Krisztus nélkül nem jól értitek az Ószövetséget. Igen, sokszor ez a baj, hogy Krisztus nélkül akarjuk értelmezni az Ószövetséget, de az Ószövetség az Krisztusról szól. Krisztusra mutat előre, és Krisztus nélkül nem értjük jól. Krisztus nélkül eltompul az értelmünk, és nem értjük. Azt mondja, fedetlenül, felfedetlenül van előttük az Ószövetség, mert Csak Krisztusban tűnik el a lepel. Csak Krisztusban érthetjük meg az Ószövetséget. És ez nagyon lényeges. Mert sokszor ma is olvassuk, hirdetjük, és van, hogy nem jutunk el Krisztusig, és úgy értelmezzük minden szavát, minthogyha az egy-egybe ránk vonatkozna. De csak Krisztuson keresztül vonatkozik ránk. Krisztus az Ószövetségnek a mércéje, és ő a beteljesítője is. Mondja, amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Igen, Krisztusban hullik le a lepel. A Krisztusban jutunk el arra a szabadságra, hogy értjük az Isten igéjét. Ebben az is benne van, hogy igazán Krisztus megismerése nélkül nem értjük jól az igét. Az új szövetséget sem. Sok mindent lehet érteni tudományosan, sok mindenre el lehet jutni, de igazán megérteni csak úgy, ha Krisztusé a szívem, az életem, ha az Isten lelke tölt be engem, ha az Isten lelke magyarázza nekem az ígét, ha ő tanít, mert az Úr lelke a szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ha nincs jelen az Isten lelke, megkötözött rabok vagyunk. De olyan csodálatos, hogy ez a lélek felszabadít új életre, szolgálatra. Mi pedig az Úr dicsőségét mindannyian fedetlen arccal tükrözzük. Mit mond Pál, hogy a mi életünk Jézus tükrözi. Jézust mutatja be az embereknek. És már nincs lepel. Aki megismerte Krisztust, azon nincs lepel, annak az arcán lehet, annak az életében lehet látni a Krisztust. Azt mondja, az Úr dicsőségét tükrözzük. Tehát a hívő élet nem rólunk szól. Nem magunkat állítjuk a középpontba, hanem Krisztust láthatjuk. Arra hívott el az Úr, és arra hív el, hogy őt láthassuk meg az emberekkel. Hogy az életünk olyan legyen, hogy észreveszik, hogy ezzel valami történt. És elinduljon a Krisztus felé. Ugye a samáriai asszony, gondoljuk meg, hogy egy olyan ember volt ott Samáriában, akivel nem szerettek találkozni. Nem szerettek vele beszélgetni. Nem a legnagyszerűbb volt az élete. És ő maga is kerülte az embereket. Senki nem adott az ő szavára. De amikor találkozik Jézussal, és fölismeri, hogy az a személy, akivel beszél, ő a Krisztus. És berohan a városba, és azt mondja, hogy hát figyeljetek, ide találkoztam egy emberrel, aki mindent megmondott, aki előtt nyitott könyv az életem, aki élő vizet adott nekem. Nézzétek meg, hogy nem-e ő a Krisztus. De ne gondoljuk, hogy csak ugye azért hallgattak rá, mert ő azt mondta, hogy menjetek már, nézzétek meg. Nem. Hát addig nem foglalkoztak vele. Hát most mitől figyeltek volna arra, hogy ez a megvetett asszony most itt kiabál? Már megint egy férfival találkozott? A hetedikke? Ez mit ajánlgatja nekünk? Mondhatták volna. De miért nem ezt mondják? Mert az az asszony úgy megy be a városba, hogy látszik rajta, hogy életformáló hatás érte. Hogy itt nem egy hetedik férfival találkozott, hanem az élő Istennel. Aki a múltját eltörölte. Aki újjátette a szívét. Vagyis valóban Krisztus levele lett ez az asszony. Ránéztek és azt olvasták, hogy ne azt nézzétek, mi volt eddig, hanem arra figyeljetek, hogy mi és ki lesz ezután. Arra újra nézzetek, akit most a Krisztus elkezd írni az ő mindennapjaiban. És ezért mentek ki. Így sugározhatjuk, tükrözhetjük mi is az Úr dicsőségét. Hogy észreveszik, hogy ezzel az emberrel valami történt. És majd később mit mondanak, amikor visszajönnek a samáriaiak Jézustól? Most már nem a te szavadért hiszünk. Nem az az érdekes, mit mondtál, hanem mi is átéltük, hogy amit mondasz, az valóság. Mert a mi életünket is újjátette. A mi bűneinket is eltörölte. Rólunk is levette a terhet, és felszabadított egy új életre. És mit mond Pál? Hogy aki átéli ezt, annak az életében elkezdődik valami, amit így mond, hogy ugyanarra képre formál át minket az Isten lelke. Jézus az a kép, Jézus a minta, és az Isten lelke az ő képére formál, alakít bennünket. Vagyis amikor átéljük, hogy belép Jézus az életünkbe, az nem befejezés. Nem vagyunk kész, hanem akkor vesz kézbe minket az isteni szobrász. És elkezdi formálni az életünket. Ugye amikor a művész is kiveszi az agyagot, rádobja a korongra, még nincs kész. Azért szakította ki azt a darabot, hogy elkezdjen vele foglalkozni, és kihozza belőle azt a formát, amit ő megálmodott. Mit mond? Hogy arra a képre formál. Krisztus a minta, és a Szentlélek Isten addig formál, alakít, mint a fazekas mester az agyagot, amíg olyan nem lesz az életünk, mint Krisztusé. Míg azt nem látják, hogy ebben ott a Krisztus. Amíg nem lesz az, hogy velünk találkoznak, és azt mondják, Krisztussal találkoztam. Addig formál, addig alakít. És van, amikor ez a formálás fájdalmas. Van, amikor el kell távolítani valamit belőlünk. Mert a szobrász is, ahogy formálja az agyagot, és talál ott egy olyan anyagdarabot, ami nem munkálható, az kidobja. Sőt, olyan is van, amikor összegyúrja, és újra kezdi. Igen, elkezdi a formálást, és ez addig tart, amíg itt vagyunk ebbe a világba. És van, amikor fájdalmas, van, amikor simábban megy, de gondoljunk arra, hogy miért teszi a mester. Nem azért, hogy fájdalmat okozzon, hanem hogy olyanok legyünk, mint a fiú, mint a Krisztus. És ez adjon nekünk örömet, ez segítsen át a nehézségeket, hogy formál a mester. Talán szenvedéssel, nehéz helyzettel, nyomorúsággal, de a kezében vagyok, és ő nem enged el. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te ígédet, és dicsérünk, magasztalunk azért, hogy itt vagy és szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy minket is kiemeltél abból a agyaktömbből, rátettél a korongra, és elkezdtél formálni. Köszönjük, hogy kézbe vettél, mert ez azt jelenti, hogy terved van velünk. Nem akarod, hogy elfeküdjünk ott a többi között. Nem akarod, hogy eltűnjön az életünk, hanem te látod bennünk a fiúnak a képmását, és ezt ki akarod hozni. És te addig fáradozol, munkálkodsz, amíg ezt el nem tudod érni. És bocsáss meg, amikor zúgolódunk, amikor panaszkodunk, mert fáj, vagy nem értjük. És az, hogy arra gondoljunk, hogy most jó kezekbe vagyunk, hogy te jót akarsz tenni velünk. És hadd éljük át ezt, hadd tudjunk dicsőíteni ezért. És Urunk, add, hogy olyan legyen az életünk, egy olyan levél, amit te írsz lelkeddel, amit mások el tudnak olvasni, és már nem önmagunkat, a magunk természetét olvassák ebből ki, hogy még irigyebb, még fukarabb, még gonoszabb, mint mi vagyunk, hanem azt látják, hogy Jézus indulata van benne, hogy meg tud bocsátani még az ellenségének is. Úgy, ahogy az ő mestere a keresztről imádkozik, úgy imádkozik ő is azért, aki rosszat tett vele. Hogy kész oda nyújtani a másik orcáját, készen menni második mérföldre. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor nem ez látszik az életemben. És könyörülj, és formálj, ha kell, gyúrj össze. De te azt ígérted, hogy amit elkezdtél jó munkát, azt nem hagyod félbe, hanem elvégzed a Krisztus Jézus napjára. Köszönöm ezt neked, köszönjük neked, és így tedd áldássá, jó illattá az életünket. Ott, hogy ez a jó illat itt is terjedjen, hogy eljusson sok helyre, mert néha olyan nehéz a levegő, Uram, ebben a világban körülöttünk, a sok emberi gonoszságtól, nyomorúságtól, szenvedéstől, nagyon nehéz a levegő. És azt, hogy oda be tudjuk vinni a tőled való jó illatot, Uram, hogy átjárja a szíveket, az életeket, a házakat, mint hogy küldted a tanítványokat, és azt mondtad, ahova bementek, mondjátok, hogy békessége háznak, békesség nektek. És ahol van békesség, fia, akkor rájuk száll a békességetek, és Uram, hogy így szálljon mindenkire, ami békességünk, a bennünk levő, tőled való jó illat. És így könyörgünk a betegekért, a nehéz helyzetben levőkért, a kétségbe esettekért, akik nem látják életük értelmét, akik talán önmaguk ellen fordulnak valamilyen formában, könyörülj rajtuk, hogy meghallják, hogy te eljöttél azért, hogy segíts, hogy kiemeld őket a pusztulás verméből, és sziklára állítsd a lábukat, és megtanítsd nekik az élet útját. És hogy az örök üdvösség felé segítsd. Hogy felismerjék, hogy ezért haltál meg, mert szereted őket, szeretsz minket, és kész voltál véred adni értünk. És ez az igazi bűntörlő erő. És könyörgünk így a családokért, a gyermekekért, Uram, a fiatalokért. Úgy csalogatja őket a világ, annyira letompítja, hogy meg ne hallják, amit mondasz, elfoglaltatja őket mindennel, zúdul rájuk a világ híre. Minden nap egy aprócska dolog, hogy élt X meg Y, és mi volt a királynő, és mi, és ki lesz utána, csak nehogy rád figyeljenek. Most ilyen buli, most olyan meccs, most olyan film. Uram, könyörülj rajtunk. Mert jön tőled a szó, és úgy vagyunk, mint Éli, hogy megkövéredett a szívünk, a lényünk, és nem halljuk. De te még tudsz rajtunk könyörülni, tudsz hallást adni, és kérünk, így ébreszt a te népedet, egyházadat, Uram, mert mi is alszunk. Rász fel, hogy ébredj, és könyörülj, Uram, a mi népünkön is. Hogy egyedül benned higgyen, bízzon, csak benned. Benned feltámadott Jézus, nem kell más, nincs másra szükség, nem kellenek pótszerek, csak egyedül te, mert senki nem segíthet, csak te. És Uram, így könyörülj ezen a világon is. Látod, mennyire nem tudják a megoldásokat. Uram, add, hogy fölismerjék, hogy 2000 éve eljöttél, hogy megoldáshoz segíts minket, csak meg kéne ezt ragadni, el kéne hálás szívvel fogadni. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap 10:30-től tartunk istentiszteletet, szintén itt a templomban, ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A 469. dicséret 5. versével zárjuk Isten tiszteletünket, Jézus nyájas és szelíd.